A Közel-Keleten, az észak-iraki, iraki-kurdisztáni területeken él a világ egyik legrégebbi keresztény közössége. Az itteni egyházi hagyományok az apostoli korban gyökereznek, bibliai ószövetségi történetek is kötődnek ehhez a földrajzi körhöz. Itt minden keresztény emlék minimum 3.-4. századi, fogalmazott Sajtos Szilárd alezredes, református tábori lelkész, aki nemrég egy katonai misszió során járt ezeken az ősi földeken. Olyan emlékhelyeket látogatott meg, mint a legrégebbi keresztény kolostor vagy Náhum proféta sírja. Az iszlám terjedése, a keresztény üldözések súlyosan érintették az ottani egyházi közösségeket. Mindenről, a történelmi távlatokról, a múlt mai örökségéről és a személyes tapasztalatokról Olájon a beszélgetett Sajtos Szilárddal.
Egy református tábori lelkész munkája az sokkal összetettebb talán, mint egy gyülekezeti lelkészé. Most egy olyan területet érintünk, amit nagyon nehezen tudnánk itt Debrecenben elképzelni, hogy téma lehet nálunk, a Közel-Kelet kereszténysége, ha csak nem arról lenne szó, hogy egy misszióban egy református tábori lelkész, Sajtos Szilárd, tud találkozni ezzel a világgal. Milyen találkozás volt ez? Mennyire volt ez egyedi, különleges vagy szemléletformáló?
Hát rendkívül különleges volt, meg rendkívül szemléletformáló. Nem tartozott feltétlenül a munkámhoz, tehát nem ezért voltam ott elsőrenden. Ez egy plusz hozadéka volt a kinti küldetésemnek, de óriási dolog volt, hiszen itt Magyarországon általában 1000-től számoljuk a kereszténységet. Protestánsként a 16. századtól vannak gyülekezeteink, akik ebből az időszakból eredeztetik magukat 16. század végétől. Az anyakönyveink általában az 1700-as évek közepétől vannak meg. Hát itt pedig úton útfélen olyan keresztjén emlékekbe botlik az ember, amelyek gyakorlatilag a 4. századra datálhatóak, és onnan onnantól kezdve itt virágzó keresztjén élet volt, és még jelenleg is élnek a térségben keresztjének.
Olyan történelmi távlatokról beszélünk, amit felfogni is nagyon nehéz, de talán pontosítsuk a helyet, hol az az itt, mely tájegységéről beszélünk a világnak, és honnan gyökerezik ott a kereszténység.
Az Észak-Irak, amit ma iraki Kurdisztánnak is neveznek, és maga a kereszténység gyökerei azok valószínűleg a 4. században a különböző utolsó keresztjén üldöztetések idejében jelennek meg itt, főként a mai Törökország területéről. Például itt található a jelenlegi tudásunk szerint a föld legősibb keresztény kolostora, a Mármattai kolostor, ez Szent Máté kolostora magyar nyelven. Ez a Máté, ez nem az evangélista, hanem ő egy szerzetesi csoporttal, Julianus apostata keresztény üldözése alatt, ugye ő volt az a római császár, aki utoljára megpróbál egy pogány forradalmat végrehajtani a birodalomban, és ez alatt az üldöztet és alatt érkeznek ide ezek a szerzetesek, remeték. Ugye ez az az időszak, amikor az egyiptomi sivatagban korábban remete Szent Antal elveti annak a magját, amit ma szerzetességnek nevezünk keleten és nyugaton. Ugye ott a homok sivatagba vonulnak ki remeték, itt pedig a kősivatagba telepednek le, így alakul meg ez a kolostor is. De a Bibliával való kapcsolatnak jóval mélyebb gyökerei van itt a kereszténységet megelőző időből is, akár az apostoli korból, akár pedig a prófétai korból. Hiszen például ez az a terület, ahova, amikor a királyok, illetve krónikák könyvében olvasható, hogy az északi királyság, a 10 törzs az asszír birodalom által elesik, ugye őket deportálják, és ez az a terület, ahova letelepítik a deportált északi királysághoz tartozó zsidókat, az asszírok. Josephus Flavius is beszámol Erbil városáról, arról a pici város királyságról. A hagyomány szerint itt őri Noé bárkájának darabjait. Ez különben a történelem tudomány szerint a föld legősibb lakott területe, az erbili mai citadella, vagy tel, ahogy az archeológusok nevezik, már a neolitikumban is élt itt ember. Illetve a Bibliának van egy úgynevezett kis prófétája, Náhum próféta, aki úgy kezdi a könyvét, hogy ez az elkosi Náhum fenyegető jövendőlése Ninive ellen, és itt van egy kis falu, ami most keresztjén falu, amit Alkósnak neveznek. Az ókori Ninivétől, Moszultól 40 kilométerre található, és van itt egy zsinagóga, amit most már szépen felújítottak, én 18-ban jártam először ezen a területen, akkor nagyon romos volt ez az épület. Most nagyon szépen felújították az amerikai segítséggel, és itt van egy szarkofág, egy kőszarkofág, ami hagyomány szerint Náhum prófétának a földi maradványait tartalmazza, illetve a Bibliában nem szerepel, a Talmud szerint neki volt egy lány testvére, Sára, az ő, ahogy a héberek mondják, óhelye, sátra, barlangja, ez egy építmény, egy sírhely gyakorlatilag, az is itt található, az ő szarkofágja már nincs meg, ez üres.
Mindabból, amit eddig mondod, már az is látszik, hogy sok olyan tárgyi emléke, emlékhelye van ennek az óvilágnak, ami mai napig ezek szerint ott van, és lehet vele találkozni, hogyha valakit oda vett a sorsa.
Igen, igen.
Tudunk még egy-két példát mondani? Mert már is nagyon izgalmasakat mondott.
Tehát itt minden minimum harmadik, negyedik századi, ami keresztjén emlék. Ötödik századból van még egy kolostor, ahol jártunk, az a Rabban Hormitz kolostor. Ez gyakorlatilag egy, ez szintén egy remete lak, egy barlang rendszerre épült rá. Ilyen Indiana Jones-os filmjelenetet kell elképzelni, hatalmas kősivatagban, óriási hegyek között, a szikla falra építve gyakorlatilag egy kolostor. Szintén remete Szent Antalnak a tanítását követi ez a Rabban Szent Hormitz, aki ide vonul vissza, és egy, hát körülbelül másfél négyzetméteres cellában éli le a föld alatt gyakorlatilag az életének a jelentős rész. A mai napig megvannak ennek a barlangnak a tetején azok a vaskarikák, ahova ő egy bilincs segítségével a két kezét felakasztotta, hogy ne aludjon el, hogy még ezt az időt is az imádkozással töltse. Ugye ebben az időben ezek a remeték úgy fogják föl a világot, hogy a testi világ az abszolút a bűnnek a területe, és minden pillanat, amit eltékozolnak, amit imádsággal tölthetnének, az tékozlás. Ezért nagyon komoly önsanyargatást végeznek, és érdekes módon az asszír egyháznak ez az egyik központja a történelem folyamán, egészen a 17. századig, akkor szakadnak ketté, és akkor válik ki belőlük a káld katolikus egyház, addig az asszír pátriárkáknak ez a temetkezési helye. Ugye érdekes dolog ez különben, hogy a történelem tudományból asszír birodalomról tudunk, az ókorból, rendkívül kegyetlen volt az asszír birodalom a feljegyzések közül, hogy genetikailag mennyire a jelenlegi, akik önmagukat asszír etnikumunak is vallják, mennyire ennek a birodalomnak a leszármazottai, nem tudjuk. Aki ezen a területen eltölt egy kis időt, azért már meg tudja különböztetni. Tehát látszik az, hogy kik azok, akik a kurd etnikumhoz tartoznak. A kurdok önmagukat különben a médek leszármazottaiként apostrofálják. Ezzel vannak tudományos körök, akik egyetértenek, vannak nem, az ő saját eredet meghatározásuk az ide köthető. Érdekes módon ezenek az asszírok, akik magukat asszírnak vallják, ezek olyan halványabb bőrű emberek, sok vörös hajúval találkoztam közöttük, és ugye belőlük szakadnak majd ki aztán a káldok, ugyanis az 1600-as évek közepén Rómából ferences szerzetesek járnak ezen a területen, és éppen egy pátriárka választási vita van, és ők elkezdik az egyik jelöltet támogatni, amin hát a másik csapat nagyon felháborodik, és a támogatott fél elfogadja a Róma felsőbbségét, és hát aztán hosszas húzavonával, nem ennyire egyszerű ez a történet, de végül is kiszakad az asszír apostoli egyházból a káld katolikus egyház. Ugye a káldok pedig a babiloni birodalomnak a népe volt, ők már nem is nagyon állítják magukról, hogy ők a babiloniak leszármazottai lennének, de ugye Babilon is itt van Irak középső területén, illetve Dél-Irakban abszolút. Olyannyira izgalmas ez, hogy innen Erbiltől nem messze Kirkukban mutogatják Dániel próféta sírját, de egy kicsit délebre Ezékielnek, tehát itt számtalan bibliai figurának az életéről vannak dokumentumok.
Ugye a történelem, a múlt nagyon erős, tehát itt egy keresztény bölcsővel találkozhatott. Mennyire élő dolog a kereszténység ma ezen a területen?
élnek szép számban. Tehát az itteni keresztjének ugye ez a történet, ez egy rendkívül virágzó, szinte így az európai ember számára elképzelhetetlen. Aki egyház történetet valamennyire ismeri, az tudja, hogy ez egy rendkívül virágzó időszak itt keleten. Viszont egyszer csak innen nem messze történik egy új vallásnak a születése a 7. században, és a 8. századra gyakorlatilag az az új vallás, az iszlám tenger elmossa ezt az egész dolgot, és szigetek maradnak. És ezek a szigetek, ez is hihetetlen, kisebbségként a történelemben nagyon sokszor üldözöttként, de a mai napig léteznek. Tehát korábban ugye azért milliós nagyságrendű keresztjén közösségről beszélünk, egészen a közelmúltig, amikor ez a hírforrásokból is ismert volt az ISIS-nek, vagy az ICL-nek, az iszlám államnak a terrorszervezetnek a neve, akkor nagyfokú atrocitásokat is követnek el a keleti keresztjének ellen, illetve nagyon sokan elhagyják az otthonaikat. Tehát elmenekülnek, migrálnak.
Ez az egészen újkori történelem.
Aztán van egy másik, a század elején, amikor a török birodalom részeire hullott az első világháború végén, és ugye az örmény közösség ellen is akkor követnek el atrocitásokat. Fiatal korom egyik ilyen izgalmas regény, a Muszadak 40 napja, az pont erről az időszakról szól, akkor érkeznek erre a területre nagy számmal örmények, ide telepíti ki őket az akkori török állam, és ugyanilyen ez annyira nem kapott nemzetközi hírverést, az asszírok ellen elkövetett genocídium, ők szájfónak nevezik, és például az Egyesült Államokban akkor alakul meg az asszír egyház, mint diaszpóra, tehát azzal a lélekszámmal, ahogy most élnek önmagukat asszír etnikumunak valló emberek a világban, ahhoz képest jelentős számmal vannak jelen. Ez viszont ugye mindig azt eredményezi, hogy maga az egyház ott helyben nem tud megmaradni, és ez veszélyezteti most a keleti keresztjéneket. Többek között különben a magyar államnak ez az egyik a keresztjén üldözések elleni államtitkárságnak a célkitűzése, hogy ott helyben segíteni ezeket a közösségeket, hogy egyszerűen nem migráljanak el a híveik.
Protestáns tábori lelkészként, református tábori lelkészként mi az, amit legfontosabb élményként hazahozott magával?
Én azt hiszem, hogy alapvetően személyes élményeket. Nagyon sok vezetővel találkoztam kint, de nem volt nekem semmiféle olyan felhatalmazásom a református egyház részéről, hogy én bármiféle kontaktot ott szervezzek, de érdekes módon tehát minden nyugati látogatónak nagyon örülnek, úgyhogy többek között például a Mármattai kolostor, az ottani püspök, ő érseki rangon van, Erbilben él az iraki szíreknek a másik egyházi vezetőjük, Nikodémusz és Timóteusz püspökökről van szó. Érdekes módon ők magyar állampolgárok különben.
No csak.
Áder János soron kívül adott nekik magyar állampolgárságot, azért, mert mivel iraki állampolgárok, nagyon sok helyre az iraki útlevelükkel nem léphettek be, tehát főleg amikor az iszlám állam ellen folytak a hadműveletek.
Ez is a segítés egy módja volt.
És ők a keleti kereszténység jajkiáltását hozták el a világba, az ENSZ-be ezekben az időszakokban, és az akkori magyar konzul, rá nagyon nagy szeretettel és tisztelettel emlékszem, meg is említem a nevét, Vezekényi Csaba segítségével és közbenjárásával, ők állampolgári vizsgát tettek a konzulátuson, és megkapták a magyar állampolgárságot, és így könnyebben tudtak akár az Amerikai Egyesült Államokba, vagy az Európai Unióba, Vatikánba, és el is szokták mondani mindenütt a világba, hogy amikor a nagy nyugati államok süket füllel bírtak a keleti keresztjének jajkiáltására, akkor egy pici közép-európai állam, Magyarország mindent megtett. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek Erbilben irodája van a mai napig, és nagyon komoly projekteket hajtottak végre, értelemszerűen nem csak keresztjének irányába, hanem az ott élő emberek felé, de én azt hiszem, hogy ez nagyon nagy büszkeséggel tölthet el bennünket. Aztán, hogy mit hoztam még, hát a találkozásoknak tényleg az örömét, vagy azt a fajta nyitottságát. Azért ez egy óriási dolog, amikor angolul beszéltünk, de hogy érzi az ember, hogy valahol a közös hit összeköt. És többször volt az, hogy én mondtam, hogy én protestáns vagyok. Azt mondják, hogy ez keleten nem számít.
Nem számít, a kereszténység
keresztjén
számít.
Vagy. Az a lényeg, hogy te keresztjén vagy, és ez nem számít. És hát tárgyi emléket is, én a kollégium diákja voltam, annak idején itt szereztem lelkész diplomát, és a kollégium nagykönyvtára úgy épült fel, hogy ugye az úgynevezett peregrinus diákok járták Európa, majd a tengeren túl egyetemeit, és
hozták haza Debrecenben
a tudást, és ez nem csak egy szellemi tudás volt, hanem tárgyi dolgokat, és ők mindig hoztak könyveket. És én bármerre járok ilyen küldetésekbe, azért mindig igyekszek hozni valamit a kollégium részére is, és most adtam át a nagykönyvtár részére egy kurd nyelvű bibliát. Na hát matematikailag nagyon kicsi az esélye, hogy valaha lesz olyan, aki ezt el fogja tudni olvasni, hogy lesz kurd anyanyelvű hallgatónk, bár sose lehet tudni. De biztos, azt mondta a nagykönyvtár is, hogy tudomásuk szerint ilyen még nincs a Biblia gyűjteményben, és hát bele is írtam, hogy ezzel hozom a, hiszen úgy adták nekem az ottani keresztény közösségnek is a köszöntését. Én mindig szoktam vinni, tehát így, hogy a Timóteusz pátriárka a Mármátájba, ugye ő magyar állampolgár, vittem neki excellenciás úrnak, hogy mondtam, hogy én tudom, hogy te magyar állampolgár vagy, és hát mondom, hogy ha unalmas perceidben magyarul kívánnál tanulni, akkor hoztam magyar nyelvű szentírást, zsoltárok könyvét, illetve a Debreceni Egyházmegyének van egy olyan kiadványa, ami angol nyelven is olvasható, nagyon örültek neki, cserébe le is vittek a könyvtárukba, hát ugye ezeknek a kolostoroknak ősi könyvtáruk van, itt a ezres évek elejéről vannak szírnyelvű bibliai kéziratok, tehát fantasztikus volt, ugye ilyenekről is csak tanultam annak idején a teológián, és fantasztikus volt ezeket látni, meg kézbe venni, meg egyáltalán ennek az atmoszférának a levegőjét beszívni, hiszen azért ezek olyan közösségek, és ezt még nagyon fontos elmondani róluk, és ez egy hatalmas öntudatot ad, hogy szinte mindegyik ők apostoli alapítású. Tehát ők úgy tekintenek magukra, hogy az első apostolok Tamás, Péter a missziói útjuk során, amikor erre jártak, akkor alapították ezeket az egyházakat.
És mindebből ezek szerint nem csak olyan tapasztalatok szűrődtek le, ami önnek személy szerint a lelki épülését szolgálta, hanem ha már így a kollégiumnak adományozott kurbibliát mondjuk, akkor vannak tárgyi nyomai is. Valahol lehet ezekkel a tapasztalatokkal itt tárgyasult formában még majd találkozni? Mert hogy itt most beszélgettünk róla, de hát nyilván ennek olyan mélységei is vannak, amik egy rádióinterjú keretében nem nagyon férnek bele.
Igen, ebben az esztendőben 2023-ban 100 éves a protestáns tábori lelkészi szolgálat, 1923-ban alapította egy akkori rendelettel Horthy kormányzó, hívta létre, bár protestáns lelkészek már jóval korábban szolgáltak a hadseregben, és ennek apropójaként éppen a napokban fog majd megjelenni az Rínyi kiadó gondozásában egy emlékkötet, amiben én hát jó pár tanulmányt írtam, viszont épp amikor kint voltam a misszióban, akkor a kiadó felkért arra, hogy a katonai lelki gondozás, illetve ilyen tárgy és témák mellett írjak már erről a dologról is egy tanulmányt, úgyhogy született egy hosszabb lélegzetvételi tanulmány, kimondottan ennek a régiónak a kereszténységéről, úgyhogy ez majd ott hamarosan olvasható lesz, illetve természetesen én nagyon nagy örömmel várom a gyülekezeteknek a esetleges felkérését, rengeteg fotóanyagom van, úgyhogy én nagyon szívesen én erre nyitott vagyok, hogy elutazok egy-egy közösségbe, iskolákba, és akkor ezekről fotókkal tartok egy-egy interaktív előadást.
Sajtos Szilárd alezredes református tábori lelkésszel beszélgettünk az elmúlt percekben.